Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit, Benedek Csilla vagyok. Ma folytatjuk múlt heti beszélgetésünket Tarjányi Nanetta szentendrei újmedicina konzulenssel, aki néhány éve Kolozsváron, idéntől pedig Marosvásárhelyen is oktat biológikát, amely a Hammer doktor által feltárt természettudományos ismeretek egy másik összefoglaló neve. A biológika nem keverendő össze a biológiával, vallják az újmedicina képviselői, akik abból a meggyőződésből indulnak ki, hogy mindennek van értelme, nem létezik okozat ok nélkül. Így a megbetegedésnek, az elváltozásnak biológiai célja és értelme, illetve rendeltetése van. Az új medicina voltaképpen a megbetegedések kialakulásának rendszere. Eszerint a szervi elváltozások értelmi kilengések hatására alakulnak ki, és nem a test meghibásodásának következménye. A múlt héten egyebek mellett azt is elárulta nekünk a szakember, hogy az új medicina mire hívja fel a figyelmet, illetve milyen hiedelmeket oszlat el. Melyik az az öt biológiai természettörvény, amelyre Hammer doktor alapoz? Megtudtuk, hogy mit jelentenek ezek a törvények és hogyan működnek. A beszélgetés múlt héten elhangzott első részét bármikor újra hallgathatják honlapunkon a www.bukarestiradio.ro internetes oldalon. A téma folytatásában meghívottunk ma elárulja, hogy miként működik egy új medicinás feltárás, mely betegségek kialakulásához milyen konfliktus köthető. Mi a teendő abban az esetben, ha az embernek két vagy több konfliktusa van egyszerre? Milyen konfliktus megoldási technikákat kínál az új medicina? De említést tesz olyan hagyományos orvosokról is, akik nyitottak az új medicinára. Tartsanak velünk! Most pedig folytassuk ott, ahol a múlt héten abba hagytuk. Hogy működik egy új medicinás feltárás, például allergia esetében? Tarjányi Nanetta új medicina konzulenst hallják.
Sokan jönnek már hosszú évek óta meglévő allergiákkal, és már nem is tudjuk feltárni azt, hogy az első konfliktusa mi volt. De ugye, aki leül velünk szembe, és azt mondja, hogy allergiás, vagy autoimmunbeteg, akkor mi nézünk nagy szemekkel, hogy jó, de mi a tüneted? Hogy az emberek azt hiszik, hogy az autoimmunbetegség az ő betegségük, és senki másé. De igazából az autoimmunt arra mondják rá, ahol nem tudják megmondani, hogy mi az oka annak, hogy elkezdted szabálni saját magadat. Tehát mindig megkérdezik, hogy mi a tünet. Ugyanis minden tünethez tartozik egy logika. Az orvostudományban szeretnek több tünetet csokorba szedni, amit elneveznek egy frappáns névvel, és tudják ijeszgetni azzal az embereket, hogy ez egy nagyon ritka betegség, a modern orvostudomány erre még nem tudja a gyógyírt. Holott csak meg kéne nézni, ez a 3-4 tünete, az milyen logikából indul ki. Miért van egyszerre hasmenése, miért van mellette hányása, stb. Hogyha ezt külön-külön feltárnánk, akkor meg tudna gyógyulni. Úgyhogy külön tüneteket néz az új medicina.
Világos, hogy minden betegség kialakulásához köthető egy konfliktus. Ez általános vagy személyre szabott mégis?
Az, hogy egy történetemből én milyen érzelmi színezettel élek meg valamit, az személyre szabott, de a színezet és az elváltozás, az azt mondhatom, hogy szinte mindig ugyanaz. Vannak olyan ritka logikák, amit az ember beiktat, úgyhogy a végső kérdésünk az az, hogy te miért így élsz túl? Miért így logikázott az elméd, hogy ezzel az elváltozással segít a konfliktusodban? De azt mondhatom, hogy szinte 100%-ban a logika ugyanaz. Tehát ha éhezek, akkor a májam mirigyes része megnagyobbodik, hiszen az agy úgy gondolkozik, hogy ha éhezem, akkor bizonyos mennyiségű falatom van, bizonyos mennyiségű táplálékom. A hiedelmem szerint akkor élek túl, hogyha ebből a kevés mennyiségű ételből minél több tápanyagot magamba veszek, és ehhez a májamnak egy megerősített funkciója kell. Nagyon nem tudom elképzelni, hogy más logikára nőjön meg a májam, úgyhogy igen, szinte 100%, hogy a színezetre ugyanaz a betegség indul be. De az, hogy egy embernek a konfliktusa az milyen, azt ő hogy éli meg, az különböző. Tehát ha kirúgnak a munkahelyemről, akkor élhetem meg ezt éhezési konfliktusként, mert nem lesz pénzem akár ételt sem venni, de élhetem meg úgy, hogy ez egy nagy szemétség volt a főnököm részéről, és akkor hasmenésem lesz, vagy élhetem meg, hogy ez egy igazságtalanság, és akkor nyakfáj lesz, de úgy is megélhetem, hogy halleluja, végre kirúgtak, legalább adtak egy jó kis végkielégítést, tudok pihenni, és utána jobb munkahelyem lesz, mint volt, és ilyenkor nem lesz betegségem.
Hogyha megértem a betegségem okát, egyenes út a gyógyuláshoz, tehát hogyha tudatosítom az okot.
Nem, ez ehhez még kevés, tehát attól, hogy tudom, hogy mi az ok, attól még én érzelmileg drámázhatok. Nem tudok elengedni mondjuk egy kapcsolatot. 5-10 évig síratok valakit. Ilyenkor, ha egy terapeuta segít mondjuk a gyász folyamatban, az elsíratásban, akár egy családállítással, ahol a szereplők eljátszák és végigjátszák azt a történetet, ahol én fennakadtam, akkor ez az érzelem ki tud futni. De amíg ráállok egy rokkára, és ott pörgök, és nem tudok róla lejönni, addig sajnos ez nem elég, hogy tudatosítom.
Mi a helyzet abban az esetben, hogyha az embernek két konfliktusa van egyszerre, két különböző érzelmi konfliktus?
Egy történetből is lehetséges az, hogy az ember két-háromféle színezettet érez. Egy történetből is lehetséges az, hogy ez igazságtalanság is, meg szemétség is, meg éhezek is tőle. Van egy olyan, ami már egy jó haladó része az új medicinának, hogy az elmezavarokat is érti. Tehát Hammer doktor feltárta azt, hogy ha az agy két területén, és emiatt nevezte el konstellációnak, ha két területén van konfliktusom, akkor nem két betegséget indít, hanem azt mondja, hogy ez kevés, és egy harmadik megoldást választok, egy viselkedés módosítást. Tehát, hogyha mondjuk hátulról támadnak, annak az a logikája, hogy a szememet rontja az agyam. De hogyha ez már kevés, akkor egy paranoia alakul ki, mert akkor meg is fordulok, és megnézem, hogy mi van a hátam mögött, sőt, kórosan nézelődök, hogy mi van hátam mögött, mellettem, ki mire készül mögöttem. Ez az elmezavaroknak a logikája. Tehát ha egyszerre kettő van egy agyi területen a két oldalán, akkor elmezavar kapcsol be, de négy olyan agyi terület van, ahol elmezavar lehet, tehát olyat is láttunk már, hogy 5 elmezavara volt, és teljesen normálisan éli az élet. Csak itt az elmezavar azt jelenti, hogy van egy olyan viselkedés módosulása, mint például a mitománia, hogy ha túl sokat kérdezgetnek, belendülök, hogy túl sokat tudjak beszélni. Tehát kapok egy biológiai hátszelet. Tehát ezek olyan segítségek, amik nem a pszichiátriára és a kényszer zubonyra kerülésnek az okai, hanem segítségek mindenképpen. De az a hátránya, hogy beszűkül a tudatállapot. Azért szűkül be a tudatállapot, hogy az ember ne vegyen észre újabb konfliktusokat, mert már nem bírná el az agya. Akinek mégis jön egy atomkatasztrófa harmadik konfliktusként, annak teljesen lezár az agya, ezt hívjuk skizofréniának. A köztudat amúgy tévesen tudja azt, hogy mi az a skizofrénia, az orvoslásban is, illetve az új medicinában is a skizofrénia a beszűkült tudatállapotot jelenti, amikor nem veszek tudomást a külvilágról, velem senki szót érti, nem tudnak velem beszélni. A hasad tudatállapot, tehát a kettős személyiség, az egy másik kategória, a filmek nevezik így a skizofréniát. Úgyhogy igen, több területen lehet akár elmezavar is, hogyha az ember kibekapcsolgat egy területen kettő ilyen elmezavarban, de betegségből is több lehet, hiszen az agy minden területén indulhat egy-egy betegség, vagy egy oldalon több.
Járványok esetében kollektív konfliktusról, vagy milyen konfliktusról van szó?
A járványok is konfliktusból adódnak. Például ugye közeledik az influenza járvány, főleg, hogy most ilyen meleg van. Az egy olyan konfliktusból adódik, hogy jaj, mi lesz velem, ha nem tudok elmenni a munkahelyemre, kiesek a munkából, rám prüszkölnek a buszon, taknyos leszek, köhögni fogok. Ugye a köhögésnek a konfliktusa a rémület, a náthásságnak a konfliktusa, én nem akarom ezt a légkört szagolni, vagy valami gyanú, valami készül, hátba támad az influenza, és egyszer csak leesek a lábamról. Tehát ez bűzlik nekem, ugye, ahogy a magyar mondja, valami bűzlik nekem. És a gyönge végtagok, azok pedig az izomsorvadás után pedig megerősödik az izom, és ez jár fájdalommal, ödémásodással, úgyhogy így tudunk otthon szenvedni az ágyban, de természetesen logikus a fejfájás, mert minden betegség krízisében a góc felödémásodik, és ezt érezhetjük fejfájásként, ha olyan helyen van, illetve a láz, hogy nem akarok az emberekkel érintkezni. Például egy magas 40 fokos láz egy komoly ilyen érintkezési konfliktusra utal.
Itt arra lennék kíváncsi, hogy például egy iskolában, egy óvodában két hete majdnem mindenki influenzás. Tehát, hogy ott egy ilyen közös konfliktusról van szó, vagy éppen azok az emberek rendeződtek egymás mellé, akik hasonló
inkább cipőben azt van. Mondanám, nem közös konfliktus, hanem mindenkinek az édesanyja külön-külön konfliktálódik az, hogy jön az influenza, és ugye 10 éves korig a gyermekek leveszik az édesanyjukról a konfliktust. Ennek az a logikája, hogy mentem az engem életben tartót, elosztozok vele a konfliktuson, és én is futtatom, és ketten már csak túlélünk, hiszen az édesanyja az inkubátora a gyermeknek, és neki az az érdeke, hogy az édesanyja jól legyen. Úgyhogy külön-külön az édesanyák tudnak erre, például rózsahimlőre konfliktálódni, és a melyik édesanyja puszíltatja a gyereket, hogy kapja már el a rózsahimlőt, na az nem kapja el. Ott van egy két hét átfutás, mire föladja, és azt mondja, hogy jó, hát akkor most nem lettünk rózsahimlősek, na és akkor meg tud történni. Tehát ehhez mindenképp, vagy az óvónéni konfliktusa, vagy olyan konfliktus, amit a csoport együtt él át. Tehát például kirúgják azt az óvónénit, ez Roberto példája, hogy kirúgták azt az óvónénit, akinek a mesét nagyon szerették a gyerekek, és akkor az óvoda fele középfülgyulladásos lett. De a gomba annyira intelligens, hogy csak a jobb füleket támadta meg, a bal füleket nem. Tehát, hogy az orvostudományban nem tűnik fel, hogy miért pont csak a jobb fület, vagy nem tűnik fel az, hogy a fogaimnak miért csak az egy része sorvad, miért egy helyen az összes, és nem pedig össze-vissza. Tehát, hogy ezeket a kérdéseket nem
teszik. És ez mi, hogy jobb oldal, bal oldal közti különbség?
Hát ez több mindent jelent. A fülnél éppen falatkonfliktus, ugye a mirigyes elváltozás, valamilyen alapfalatot nem kapok meg, vagy ledugnak a torkomon. Tehát például a jobb fül akkor lesz mirigyesen gyulladt, hogyha megoldódik egy olyan konfliktus, ugye az aktív szakaszban nől, hogy jobban síkosítsa azt a hallásfalatot, és akkor vesszük észre, amikor ez elkezd bontódni. És akkor fel kell tennünk azt a kérdést, hogy milyen olyan falat konfliktusom oldódott meg, ahol egy falatot nagyon-nagyon szerettem volna, egy információt nagyon-nagyon szerettem volna, és végre megkaptam, vagy nagyon-nagyon szerettem volna, de nem kaptam meg, és végre belenyugodtam, hogy jó, hát akkor az óvónéni nem fog már nekem mesélni. A bal fülnél pedig a gyerekek ugye nagyon szeretnének kommunikálni valamit, egy hallásfalatot átadni az anyukájuknak. De ez nem sikerül, mert nem engedjük őket rajzolni. Nem értjük meg a problémájukat, mert nem tudunk annyit, mint ők. És ha végre az anyuka beletrafál a problémájába a gyermeknek, vagy kimondja helyette, vagy a gyerek végre el tudja mondani, akkor a bal füle lesz gyulladt, hogy végre át tudta adni a hallásfalatot. Érdemes a gyerekeket nem riogatni azzal, nem ígérgetni nekik, hogy majd megkapod, ha jó kislány leszel. Ugye sem azt nem érti, hogy mi az, hogy majd, tehát nem érti az időt, sem az, hogy mit kell ahhoz tennem, hogy jó kislány legyek, ugye ez egy olyan fogalom, ami megfoghatatlan, és annyit ért belőle, hogy megkapod a cukorkát, ha majd jó kislány leszel. Várja, ugye az agya azt mondja, hogy anyukád beleszokott nyúlni a szertbe, és kiszedi onnan a dolgokat, amik nem odaillenek, úgyhogy ahhoz, hogy biztos tiéd legyen az a falatka, ahhoz elősikosítom a torkodat, és amikor megkapod, gyorsan nyeld le, akkor már nem vehetik el tőled, és ehhez segítség a mandula megnagyobbodás, majd az elbontás alatt a gyulladás.
A stúdió vendége Tarjányi Nanetta új medicina konzulens, akivel a germán új medicináról, biológikáról beszélgetünk.
Azt még csak elfogadják az emberek, hogy a betegségek többségének emocionális oka van. De általában, amikor erről van szó, az a leggyakoribb kérdés, hogy jó, de mi van azzal a gyerekkel, ártatlan gyerekkel, aki egy betegséggel jött a világra? Az új medicina a vele született betegségekre mit mond, hogy áll ehhez?
Hát mert doktor még ezzel nem foglalkozott, mert ezt az 5%-hoz sorolta a balesetekhez, a mérgezésekhez, sugárzás, égés, ilyesmikhez. Viszont Gilbert Renaud már ezeket is elkezdte kutatni, észrevette azt, hogy ha a gyermek rendellenességgel születik, akkor az édesanyjának volt olyan konfliktusa a várandóság alatt, ami ezt előidézte. Tehát a babák már a pocaklakókorban letöltik ezeket a konfliktusokat. Van olyan ismerősöm, ahol megígérték, hogy genetikailag lehetetlenség, ha más nemű gyermeke születik, hogy azt a betegséget örökölje, úgymond, és a más nemű gyermeke is ugyanolyan beteg lett. Azért, mert az anyának fennállt ugyanaz a konfliktus, ami az első várandóság alatt. Sajnos az agy úgy működik, hogy az első 30 hónapban, a tervezés 9 hónapjában, a várandóság 9 hónapjában, és az első magatehetetlen 12 hónapban, amikor a gyermek helyváltoztatás képtelen, akkor mindent úgy tölt le a szülők agyáról, hogy összeszedje azt a mintát, ami az életben maradáshoz kell. Tehát ha azt látja, hogy édesanyám, édesapám 30-30 éves, hát nagyon ügyesek, akkor ők tudják, hogy kell túlélni. Bármit csinálnak, ha anyám veri apámat, bármit is csinálnak, nem értékelő, hogy jó vagy rossz, annyit néz, hogy így élünk túl. Ezt letölti, ezzel a mintával él, és amikor a harmadik házassága is ugyanúgy végződik, akkor sem veszi észre, hogy nem tudatosította azt, hogy ő milyen mintát töltött le, mint életmintát, nem változtat rajta, akkor ez robotpilotaként működteti. Nagyon gyakran jönnek hozzám azzal, hogy a gyermek a születés utáni második naptól kezdve tetőtől talpig ekcémás, vagy csalánkiütéses, vagy bármilyen bőrbetegsége van. Minden anyánál azt tapasztalom, hogy az orvos azzal rémizgette, hogy a gyermek meg fog halni. És 9 hónapig úgy várni az életet, hogy közben a halálra gondolok, az anyáknak, főleg akinek már volt első gyermeke, és tudja, milyen az először a karjába venni, oda asszociálják ezt a konfliktust, hogy mi van, ha nem érinthetem a gyermekemet. Egy halott gyermeket is érintenie kell az anyának, el kell tőle búcsúznia, el kell siratnia, de sokszor az orvosok azt gondolják, hogy az a jó, ha eltüntetem, nem is látja. És az anyák az érintésre asszociálják ezt a problémát, és amikor végre érinthetik a gyermeküket, megoldódik a konfliktus, és a gyerek a lefutás második szakaszát, tehát a megoldás után a regenerációt, az ekcémát produkálja. Először ugye megijedtem, mert azt tanultuk Recall Healingen, hogy ez egy életminta, de vannak olyan módszerek, amikkel ezt is meg lehet oldani, és ugye Zsilbennek is van egy ilyen példája az interneten is, hogy az ekcémás gyermek teljesen meggyógyult a tudatosítás hatására. Ha még más módszereket is bevetünk, akkor olyan szintű megértésre jut a szülő ebben, hogy el tudja ezt engedni, és a gyerekek olyan csodára képesek, hogyha tudatosítjuk, kimondjuk helyettük azt, hogy mi a bajuk, azonnal leállítják még a tüneteket is, amiknek elvileg le kellene futniuk. Tehát, hogyha egy anya megtanulja az új medicinát, akkor a tünetéből meg tudja állapítani, mi a konfliktusa, kimondja helyette, és az akár azonnal meg is szűnik. Például az unokahúgom, amikor 40 fokos melegben nyáron elmentünk a strandra, és elkezdett nyavajogni, hogy ő fázik 4 évesen, megkérdeztem, hogy mit érzel? És azt mondta, hogy fáj a torkom. Ő az anyukától azt tanulta, hogy ha fáj a torka, az azért van, mert megfázott. És már az a logika sem érdekli, hogy 40 fok van, és melege van, és izzad. És akkor megkérdeztem tőle, hogy mitől ijedtél meg? Rögtön tudta. Ugrált reggel a mosógép. És most már a mosógéptől eltávolodtunk, mert a strandon vagyunk, ahol nincs mosógép, megnyugodott, és elkezdett fájni a torka. Ugye ebben az a logika, hogyha megijedsz, ne sikíts, mert akkor akár életveszélybe is keveredhetsz, ugye, ha észrevesz az ellenség. Tehát már a gyerekeknél jó lenne, ha rossz hiedelmeket nem építenénk a fejükbe, hanem ők is tudhatnák, hogy ja, nyugalom, akkor csak a mosógéptől fáj a torkom, és nem mástól.
Az akadémikus orvoslásban külön orvos foglalkozik külön szervekkel, és másik a lélekkel, személyiséggel, viselkedéssel. Általánosságban a szervekkel foglalkozók nem vizsgálják a lelki vetületet, vagy fordítva. Ez tulajdonképpen mit jelent, hogy nem tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a bal? Miért van ez ön szerint ez az ellentmondás?
Nagyon sokszor jönnek azzal, hogy az orvos azt mondta, hogy ennek érzelmi stressz az oka, hogy pszichoszomatikus ennek a betegségnek az oka. Hogyha mérnek nálam egy vérnyomást, akkor azt mondják, hogy hát ez nagyon magas, ezzel foglalkozni kellene. És mikor visszakérdezek, hogy jó, de mi az, hogy foglalkozni kellene vele, hogy foglalkozzak vele? Hát vegyen egy vérnyomásmérőt, és figyelj, és mondom, attól meggyógyulok. Tehát ők is sejtik azt, hogy más oka van, mint hogy elromlott a szervezetem, csak nem tudják megmondani, mert nincs arra tapasztalatuk, nem gyűjtötték össze úgy, mint Helmer doktor a tapasztalatokat, hogy egy elváltozásnak milyen egy logikája van.
A páciens számára sok esetben önmagában a negatív diagnózis vagy prognózis nagy traumát jelenthet, amit az orvos még megtold egy ilyen mondattal, hogy 6 hónapja van még hátra. Ez a beteg állapotának rohamos romlásához vezethet. Egy új medicinás hogyan közölni a pácienssel a negatív diagnózis?
Az új medicinás szerencsére nem diagnosztizálhat, csak ha orvos. Viszont mi fel is készítjük a betegeket arra, hogyha elmegy az onkotímhez, és ott 8 férfi előtt állva kell a mellét mutogatni, és sokkolva mutatják azzal, hogy még ezen kívül milyen áttétjei vannak, akkor mi felkészítjük őket arra, hogy az agyat hogyan lehet lecsendesíteni ilyenkor. Hisz, hogyha ez az információ betalál az automatikus agyba, a reakció elindul. Gilbert Renaudnak a módszere az, hogy fogj egy zsebkendőt, azt mindenhová beviheted, hogyha azt gondolod, hogy az orvos a zsebkendőhöz beszél, és azt miután kimentél a rendelőből, kidobod, vagy rituálisan lehúzod a vécén, akkor megszabadulhatsz attól, hogy az automatikus agyad azonnal reagáljon. Tehát van idő arra, hogy végig gondoljam. Mert ugye általában azt mondják, hogy gyorsan, most van egy ágy, azonnal be kell feküdni, sőt, most pont van ilyen gyógyszerünk, stb. Kell, hogy időt hagyjak magamnak a döntéshez, ha már úgyis fél éven ül az a rákom, most már 2 napot kibír. Tehát, hogy felkészítjük őket arra, hogy egyrészt van ideje arra, hogy döntsön, ne reagáljon az automatikus elméje ezzel a kis trükkel, illetve tudjon róla, hogy ez egy szolgáltató ipar. Én fizetem be az egészségbiztosítást, én vagyok a vevő, és igenis, jogom van a boltban is eldönteni, hogy mit veszek le a polcról, jogom van gondolkodni a bolt polcai előtt, és ugyanilyen elvárással legyenek az orvoslás felé, hogy az orvos az, aki segíteni akar neki, az, aki szolgáltatást nyújt, és ő dönthet arról, hogy milyen szolgáltatást kér.
A következő kérdést valamelyest érintettük, most konkrétan kérdezem, hogy Rüdiger Dahlke és Kurt Tepperwein is arról beszél, hogy minden betegség kiváltója egy érzelmi konfliktus. Hozzuk képest, Hammer mit tesz hozzá ez a témához?
Hát én 7 évig dolgoztam csak ővelük. Tehát az, hogy milyen lelki oka van annak az elváltozásnak, az attól függött, hogy mit ír Dahlke. És itt tapasztaltam azt, hogy a beteg elmond 40 konfliktust, Dahlke még leír 30-at, és akkor találjam ki, hogy most melyikkel foglalkozunk. Hammer doktornál az a csodálatos, hogy felteszem a pontos kérdést, volt-e olyan konfliktusod, menstruációs görcs, hogy nehéz volt nőnek lenni. Jaj, hát azt tudom. Hát igen, pontosan júniusban, és júliustól fáj a menstruáció. Tehát, hogy olyan élményes számunkra, hogy a természet fölöttinek is van logikája. Természet fölötti csak azért logikátlan, mert még nem ismerjük a logikáját. De mindig beletrafál. Tehát, hogy ő orvosként hajszál pontosan, úgy szoktam mondani, szike élesen tudja, hogy mi a konfliktus, amelyiket keresnünk kell. Nagyon sok időt spórolunk meg. Az embereknek nagyon nagy hitet ad az, hogy jaj, hát akkor itt most tudják, hogy mi a bajom és miért volt. Sokkal nagyobb a segítségnyújtás ezáltal. És az új medicina nem csak a betegségekről szól. Az, hogy az elmezavarokat feltárja, és saját magam tudom magam észrevenni, hogy egy elmezavarban vagyok, és tudom magam lekapcsolni róla, az egy hatalmas segítség, tehát mondjuk egy agresszív elmezavarról, vagy egy elmezavar depressziós ágából ki tudom saját magamat hozni, hát ez már felbecsülhetetlen érték. Illetve az új medicina foglalkozik olyan témákkal is, amik érintik az életvitelünket. Például azzal, hogy mi a helyes hormonszint a nőknek, és mi a helyes viselkedés, amit el kellene érni belülről, és nem rámerőltetve. Mi a férfi hormonszintnek a jellemzője, hogyan viselkednek a jobbkezesek és a balkezesek, mi a különbség köztük. Ezt pontosan feltárta Hammer doktor, és ez hatalmas segítség annak, aki ezt ismeri.
A stúdió vendége Tarjányi Nanetta új medicina konzulens, akivel a germán új medicináról, biológikáról beszélgetünk.
Dr. Hammert 1997-ben letartóztatták, azonban a bíró azt vette észre, hogy 6500 végstádiumú betege közül 6000 még mindig életben maradt. Ez az arány ugye a klasszikus kezelés esetén pont az ellenkezője. Az orvosok sokat támadják Hammert, de érdekes módon inkább a személyét, hogyha jól figyeltem meg. Miért nem orvosi érvekkel ön szerint?
Ez talán az orvosoktól kellene megkérdezni, mert halvány lila fogalmam sincs. Tehát én nekem van más szakmám, nem egy. És mindet ott hagytam, amikor ez a tanfolyam elém került. Tehát én már akkor azt mondtam, hogy hát már annyi mindent, én már nem akarok még egy módszert megtanulni. És hiába nyaggatott a barátnőm, de ez nem egy módszer, ez egy tudomány. Jaj, hát tudományt meg aztán az egyetemen már hallgattam eleget. És mikor végül oda kerültem, azt mondtam, hogy semmi más nem akarok csinálni, csak ezt. és az erre épülő módszereket, vagy az ehhez segítő módszereket használni.
Nem lehet, hogy ő ugyanarról beszél, mint a klasszikus orvostudomány, csak más nézőpontból világít rá.
Hát a témája ugyanaz, de itt nem csak a nézőpontról van szó, hanem a logikáról. Tehát, hogy megtalálta az elindítót, az első dominót, ami elindítja a folyamatot, és ha ismerjük az első dominót, meg tudjuk azt óvni, hogy ne dőljön el. Tehát én azt gondolom, hogy ez sokkal-sokkal több annál, mint egy másik nézőpont, és ki is szoktam javítani a kollégákat, ha azt mondják, hogy hát az új medicina egy olyan nézőpont, ugye az elején én is belefutottam ebbe a szóhasználatba. Nem, ez egy tudomány. És azt gondolom, hogy azért nem tudják elfogadni, és tisztelt a kivételnek, mert nagyon sok orvos megtanulja az új medicinát, ugye Magyarországon Robertónak köszönhetően akkreditált, illetve Geléri Juliannának köszönhetően akkreditált az új medicina világon először, és a SOT-én validáltatták, tehát kreditpontokat ér, ha valaki elvégzi az új medicinát, ha jól emlékszem, 15-öt, tehát nem is keveset. És az orvosoknak szerintem ez azért nehéz, mert több 10 éves gyakorlatukat, tapasztalatukat, tudásukat, munkájukat kellene sútba dobni, azt mondanák, hogy ez nem is így működik, ahogy mi eddig csináltuk. Ez nehéz. Illetve az orvosoknak a munkája a protokollok révén ugye sokszor jár kudarccal. A kudarctól úgy tudják megmenteni a lelküket, hogy megmerevítik, kérgesítik, és ezt úgy mondja az új medicina, hogy szadista konstellációba keverednek. Hogyha sokszor bántom magam, mert ilyen a munkám, akkor először apatikusak lesznek, ugye az agy megvédi az embert, és azt mondja, jó, akkor nem érdekel senki, és ezért tartják a távolságot a betegektől. Mi közel merjük engedni a betegeket hozzánk, tehát megyünk a kórházba látogatni, fölhív telefonon, e-mailt ír, azért, mert nem eleve elrendeltetett számomra a kudarc, hanem tudom, hogy nagy eséllyel meg fog gyógyulni. És ez teljesen más. Nem kell magam védenem.
Az új medicina üzenete érthető azok számára, akik a jelenlegi orvostudományban, a receptekben hisznek, vagy valóban fel lehet fogni józanésszel csupán?
Fel lehet fogni józanésszel, igen. Aki nyitott rá. Senkivel nem erőszakoskodunk, hogy már pedig ez a jó út. Valaki vagy nyitott rá, és tudja használni. Ha valaki nem nyitott rá, az úgyse fogja használni. Nem tudunk vele mit kezdeni.
Említette, hogy vannak olyan hagyományos orvosok, akik nyitottak az új medicinára.
Igen, így most elém ugrott az arcuk, amikor megtudnak egy-egy információt. Nekik az a nehéz, ami amúgy nekünk is, hogy több 10 éve azt hallottuk a médiából, az anyukánktól, az iskolában, hogy így és így működnek a dolgok. És egyszer csak jön valaki, és olyan paradigmaváltást hoz, hogy a vírusoktól nem kell félned, mert nem röpködnek a buszon és kapod be a száddal, és nem attól leszel beteg. Ez valami olyan paradigmaváltás, amit az orvosoknak azért nehezebb, én úgy gondolom, hát nem tudom, őket kéne erről is megkérdezni, azért nehezebb integrálni a nézeteikbe, mert ő beléjük sokkal mélyebben van súlykolva az, hogy ezek szinte sejt szinten hogyan működnek, és vannak rá magyarázatok, hogy hogy degenerálódik meg minden, csak arra nincs magyarázat, hogy miért kezd el degenerálódni az a sejt. Tehát, hogy ez egy nehézség, én úgy gondolom számukra, illetve amit tapasztalok, hogy az a problémásabb még számukra, hogy nem terapeuták. Tehát megtanították nekik azt, hogy milyen elváltozásra, milyen bogyót kell felírni, de hogy mit kezdjenek a lélekkel, azt vagy ők is elkezdik tanulni, és tanulnak hozzá módszereket, és csodálatosan tudják alkalmazni, vagy sokkal nehezebb számukra mit kezdeni a teljes emberrel, tehát a holisztikus nézettel. Úgy gondolom, hogy ez a kettő az, ami náluk egy nehezített pálya, de mivel az orvosok azért lettek orvosok, mert ez az életfeladatuk, hogy a gyógyításban részt vegyenek. Azt gondolom, hogy a motivációjuk megvan arra, hogyha észreveszik, hogy van egy olyan, amit hozzá tudnak tenni a praxisukhoz, ami még jobban működik, akkor erre tudnak nyitottak lenni.
Köszönöm a beszélgetést Tarjányi Nanettának, aki az új ismeretek és összefüggések fényében tulajdonképpen az észszerűség elvére világított rá. Nevezetesen arra, hogy nem feltétlenül kell megcsonkítanunk magunkat ahhoz, hogy egészségesek legyünk. Kedves hallgatóink, adásidőnk végén megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. Ma a Bársony Bálint és a Juhász Attila Jazz Quartet zenélt. A hátralévő időben pedig Daniel Weepost hallják. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!